Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Orbán Balázs, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Azért a telefonnál, mert koronavírus idején az Inforádióban is a feltétlenül szükséges mértékűre csökkentettük a személyes találkozások számát. Jó napot kívánok! Hogyan működik az operatív törzs?
Bocsánat, jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is.
Hogy működik az operatív törzs? Hogy néz ki egy napjuk?
Hát hosszú napjaik vannak az operatív törzsben. Ők minden nap üléseznek. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a szervezetet. Ugye a jogszabályok a miniszterelnököt jelölik ki a kormány járvány elleni védekezésért felelős tagjának, és az operatív törzs az egy szakemberekből álló szervezet, ugye egy többféle szakemberekről beszélünk, rendvédelmi, közbiztonsági, egészségügyi, virológiai és egyéb szakemberekről, akik minden nap találkoznak, egy meghatározott ügymenet szerint áttekintik a helyzetet, rendszerezik a beérkezett információkat, megvitatják, hogy ezekből milyen következtetéseket lehet levonni, és ezeket a következtetéseket aztán továbbítják a kormány járvány elleni védekezését felelős tagjának, aki ugye a miniszterelnök, tehát így kell elképzelni. Ezen túlmenően még 11 akciócsoport jött létre a normál kormányzati döntéshozó fórumok mellett. Ezek az akciócsoportok a járvány elleni védekezés egyes sarokpontjával kapcsolatban foglalnak szintén rendszeresen állást, és tekintik át a felmerülő ügyeket. Oktatás, maga a járványkórháznak a létrehozása, a létfontosságú magyar vállalatok, biztonságért felelős akciócsoport, kommunikációs akciócsoport is van. Én magam a rendkívüli jogrendi szabályozás felelős akciócsoport munkájában is részt veszek. Tehát így néz ki a járvány elleni védekezés szervezeti értelemben. Nekünk is egy tanulóidőszakon kellett átesnünk, ugye a kormány normál döntéshozatali csatornái azok ugyan olajozottan működnek, de a járvány elleni védekezésben más összetételben, egy nagyobb hatékonysággal, egy gyorsabb döntéshozatalra van szükség, és mi is átálltunk erre a különleges működési rendre, amit még egyszer mondom, az operatív törzs és az úgynevezett akciócsoportok határoznak meg.
Az akciócsoportok az operatív törzs alá dolgoznak a saját szakterületükön?
Nem, kormány alá.
A kormány alá. Az operatív törzs előállítja a döntési alternatívákat, amire a miniszterelnök a politikai felelősségének a tudatában át, bét vagy cét mond?
Így van. Így van, ugye a járvány elleni védekezés az egy nagyon fontos szakpolitikai kérdés. Tehát rosszul tenné bármelyik politikus, és a magyar kormány kifejezetten tartózkodik ettől minden értelemben, hogy politikai kérdésnek tekintse a járvány elleni védekezést. A járvány elleni védekezés az egy egészségügyi, egy virológiai, egy közbiztonsági kérdés elsődlegesen. Tehát ezekre a szakértőkre és erre a szaktudásra, ami náluk felhalmozódik, erre közvetlenül szüksége van a kormánynak, mert csak akkor tud megalapozott döntést hozni. Ezért kellett egy olyan csatornát kialakítani, ahol ők közvetlen tudnak befolyással bírni a kormány döntéseire.
A járvány elleni védekezés feje a miniszterelnök napi rendszerességgel értesül az operatív törzs munkájáról?
Így van, ráadásul azt is lehet mondani, hogy a miniszterelnök úr napi rendszerességgel, amikor teheti, akkor részt vesz az operatív törzsek munkájában, és 48 óránként pedig az akciócsoportok vezetőivel is találkozik, és az ő munkájuk eredményéről is beszámolót kap, illetőleg a meghatározott döntéseket is meghozzák. Tehát azt lehet mondani, hogy ahogy a jogszabály fogalmaz, miniszterelnök úr valóban irányítója ennek az egész folyamatnak.
Hogyan figyelik az úgynevezett laboratórium országok tapasztalatait, Ausztriát és Németországot szokás ilyennek mondani?
Hát igen, azt tudom önnek mondani, hogy minden ország tapasztalatait figyeljük. Az Európai Uniós tagállamokét is, a nyugati világ országait, illetőleg a járvány korábbi szakaszában jobban érintett ázsiai országok tapasztalatait is. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Németország és Ausztria mi szempontunkból ehhez képest még azért izgalmas, mert ugye ők egyrészt a járvány első európai gócpontja Olaszország mellett helyezkednek el, és ugye a járvány onnan jutott át ezekbe az országokba, és azt lehet mondani, hogy ők védekezés tekintetében pár héttel előttünk tartanak. Tehát őket azért érdemes kiemelt figyelemmel követni, amellett, hogy minden országban zajló egészségügyi fejlesztéseket, járvány elleni védekezéssel kapcsolatos megoldásokat folyamatosan nézzük, a magyar külképviseleti rendszer is így állította át a működését, tehát folyamatosan érkeznek a jelentések a nagykövetségekről, illetve a nemzetközi szervezetek ez irányú munkáit is megkülönböztetett figyelemmel követjük. De azért érdekesek ezek az országok, mert hogy pár héttel a járvány elleni védekezéssel összefüggésben előttünk vannak. Ezért, ha ők szigorítanak, akkor ennek eredményeit tudjuk követni. Ha ők enyhítenek, akkor ennek eredményeit tudjuk követni. És az a feltételezés, hogy hasonló döntések születnek, akkor hasonló eredményekre vezetnek ezek, majd 2-3 hét távlatával Magyarországon is. Ez nem azt jelenti, mert itt a sajtóban ezzel kapcsolatban vannak félreértések, hogy Magyarország másolna járvány elleni védekezésben bizonyos országokat, ugye a laboratórium országnak tekintett Ausztriával kapcsolatban szokták ezt mondani. Éppen most válik el a járvány elleni védekezés ben követett stratégia Magyarország és Ausztria esetén. Ugye Ausztria most már például az iskolák vonatkozásában egy komoly enyhítési időszakot kezdett meg. Mi úgy gondoljuk, hogy Magyarországon erre még nem jöttetik ő, tehát figyelünk mindenkit, laboratórium országnak tekintjük a hozzánk közelebb álló és időben előrébb lévő országokat, de egy sajátos magyar járványkezelési stratégiát folytatunk, és a számok egyelőre ennek eredményességét igazolják. Vissza reméljük, hogy ez így marad a későbbiekben.
A hivatalos kapcsolatok mellett van személyes kapcsolat ilyenkor az adott laboratórium országi kormányokkal?
Természetesen, folyamatosan. Ugye az Európai Uniós tagországok esetén azt lehet mondani, hogy ez egy rutinban egy meghatározott rendszerezettséggel történik, koronavírus járvány ide van oda. Nyilván ebben az időszakban a járvánnyal való összefüggéseket tekintve intenzívebb az együttműködés.
Az új intézkedések, amelyek május 4-től 3-ától léptek életbe, milyen első tapasztalatokat hoztak?
Hát erre önnek nem tudok válaszolni. Ugye a szakemberek majdnem azt mondtam, hogy konszenzus van, de azért nagyon sok dologban nincs konszenzus, de konszenzus közeli állapot van abban, hogy a járvány lappangási ideje az maximum 2 hétre tehető. Ezért aztán, ha bármilyen intézkedést hozunk, bármilyen változtatást eszközünk a rendszeren, akkor ezt követően várni kell az új rendszer életbe lépését követően meghatározott időt, mondjuk egy hetet, és azt követően várni kell még megint 1-2 hetet, és az akkor megjelenő számokból, fertőzöttek számából fogunk majd következtetést tudni levonni arra, hogy pontosan ez a járvány terjedési sebességére hogyan tudott hatni ez az új rezim, amit például május 4-től bevezettünk. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy erre a kérdésre május közepe után fogok tudni önnek válaszolni. Én azt látom egyébként, hogy a magyarok összességében nagyon fegyelmezettek. Ez a járvány kezdeti szakaszában is így volt, most is így van. Természetesen az operatív törzs minden nap felhívja arra a figyelmet, hogy és közzi az erre vonatkozó adatokat is, hogy hányan szekték meg a kijárási korlátozásra vonatkozó szabályokat, esetleg a hatósági elkülönítésre vonatkozó szabályokat, és hogy ezekkel szemben milyen intézkedéseket foganatosítottak. Ez természetesen helyes is, és ezt a ilyen értelemben vett szigorúságot fenn kell tartani, de összességében az adatokból azt látjuk, hogy a magyarok fegyelmezetten viselkedtek. Ebből következik az, hogy a járványgörbét sikerült nemzetközi, tehát világösszehasonlításban mindenképpen laposan tartani, de a környező országokkal vett összehasonlításban is kifejezetten jó pozíciót elérni.
Helyes az az értelmezés, hogy a budapestiek nem mehetnek vidékre, de a vidékiek jöhetnek Budapestre?
Ja, érdemes a kijárási korlátozás fenntartásáról szóló törvényt alaposan elolvasni. Ez ugye azt jelenti, hogy a távolságtartás szabályainak betartása mellett még egy kötelezettség is van. Ez a kötelezettség ez azt jelenti, hogy senki nem hagyhatja el a lakóhelyét, tartózkodási helyét, csak alapos indokból. És a jogszabály meghatározza ezeket az alapos indokokat. Tehát a jogszabályban meghatározott alapos indokokból bárki elhagyhatja a lakóhelyét, bárki változtathat települést, helyszínt, helységet is, de csak ebből az alapos indokból kifolyólag. Ha ilyen alapos indok nem áll fenn a budapestiek és a pest megyeiek esetében, akkor nekik a lakóhelyükön kell maradniuk. A vidékiekre ez a korlátozás ez nem vonatkozik.
Ha a vidékiek korlátozás nélkül jöhetnek Budapestre, vissza is mehetnek? Ugyanúgy oda, ahonnan indultak?
Igen.
Akkor is, hogyha itt Budapesten nagyobb a fertőzöttségi arány, és esetleg viszik magukkal azt, amit a budapestiek nem tudnak vinni, hiszen ha betartják a szabályokat, akkor nem mennek sehova?
Nézze, jelen pillanatban ezt a rendszert alakítottuk ki, abból kifolyólag, hogy, bocsánat, kicsit távolabbról közelítem meg a kérdést. Ugye, ha megnézik a számokat, az jól kivilágzik, hogy a fertőzöttek 70%-a és az elhunytaknak a 70%-a is Budapesten, illetve Pest megyében van. A járvány ugyan az ország egész területén jelen van, de vannak olyan települések, amelyek egyáltalán nem érintettek, és vannak olyan megyék, ahol ehhez képest alacsonyabbak a számok. Eddig, és ez egy komoly döntés volt, hogy elindulunk-e abba az irányba, hogy szétválasztjuk a járvány elleni védekezést. Az ugye azt mondjuk, hogy az ország bizonyos területein más szabályok vannak érvényben, mint az ország egyéb területein. Ilyet korábban nem csináltunk. De erre azért volt szükség, mert egyrészt az egészségügyi rendszert felkészítettük, másrészt a gazdaságot újra kell indítani, ezt várják el tőlünk az emberek is. Harmadrészt azt látjuk, hogy a magyar állampolgárok azok kifejezetten szabálykövetőek és fegyelmezettek a járvány elleni védekezésben. Meghoztuk ezt az új rendszert, ami azt hiszem, hogy jól érthető mindenkitől, valóban áldozatvállalást, körültekintést és felelősségvállalást követel, de jól érthető, mindenki ennek alapján meg tudja szervezni a saját és a családja életét, és abban reménykedünk, hogy a 2-3 hét múlva azt fogjuk látni, hogy a járvány terjedési sebessége az ennek hatására nem gyorsult. Ezt én önnek most nem tudom kizárni, ez azon múlik, hogy mi magyarok, ön, én, a családjaink, illetőleg minden magyar ember mennyire fegyelmezetten hajtja végre ezeket az intézkedéseket. De nem tudom kizárni azt, hogy a járvány terjedési sebessége ennek hatására felgyorsul, mint ahogy azt sem, hogy meredeken zuhanni fog, meg kell várnunk ezeket a számokat, meg kell várni ezeket az eredményeket, és a kormány ennek fényében az operatív törzs javaslata alapján tud további döntéseket hozni.
Ugyanezen
reméljük, hogy nem kell, tehát reméljük, hogy mi abban reménykedünk, és azt gondoljuk, hogy jókunk van feltételezni, hogy a járvány terjedési sebessége nem fog felgyorsulni.
Ugyanez a gondolatmenet magyarázza például azt, hogy a fővárosihoz hasonló mutatókkal bíró Fejér megyében más szabályok vannak érvényben?
Így van, ugye ráadásul Fejér megye esetén valóban magasabbak a számok, mint a többi megyében, de jól azonosítható gócpontokról beszélünk, amiket a szakemberek azt mondják, hogy sikerült izolálni. Miközben Budapesten ilyen jól azonosítható gócpontok nincsenek, a járvány majdnem mindenhol megtalálható, majdnem minden kerületből, majdnem minden településből jelentenek fertőzötteket. Egyetlen sajnálatos gócpont van, ez a Pesti úti idősek otthona, ami egy jelentős gócpont, és a megbetegedéseknek a 10% az nagyjából ehhez köthető, de ezen túlmenően Budapest és Pest megye területéről mindenhonnan jelentenek fertőzötteket, ez Fejér megye esetében nincs így, ezért aztán a megítélésünk szerint ebben a stádiumban indokolható a különbségtétel.
Hány lélegeztetőgép és a hozzávaló személyzet áll rendelkezésre most?
Én az egészségügyi kormányzattól azt a tájékoztatást kaptam, és a kormány is azt a tájékoztatást kapja, hogy jelen pillanatban 3565 lélegeztető és altató gép áll rendelkezésre. Az ezek működtetéséhez szükséges személyzet is rendelkezésre áll, és a használatban lévő állomány az 1000 alattivá tehető, tehát a kihasznált kapacitások azok 30% körüliek, és 5% körüliek azok, amelyek a COVID-19, tehát a koronavírus megbetegedése összefüggő feladatokat látnak el. Csak egy mondat, továbbra is az a tervünk, és a számítások úgy szólnak, hogy ha ne adj Isten úgy alakul a helyzet, hogy a járvány elszabadul, akkor olyan 8000 körülre tehető azoknak a lélegeztető és altató gépeknek a száma, amelyekre szükség lehet annak érdekében, hogy az emberéletek között az orvosoknak ne kelljen választaniuk, úgyhogy továbbra is folyamatosak a ezzel összefüggő külföldről érkező beszerzési terveink, illetőleg a magyar orvosok is, illetőleg gazdasági szereplők is dolgoznak, hogy képesek legyünk magyar lélegeztető és altatógép kapacitásokat kiépíteni.
A személyzetet fel lehet fejleszteni szükség esetén arra a szintre, hogy a 8000 gép mellé legyen szakértő?
Igen.
A Kiskunhalasi Konténerkórház az működik most, vagy csak elkészült?
Kiskunhalasi Konténerkórház működik, tehát az alkalmas arra, hogy betegeket fogadjon bármelyik pillanatban. Jelen pillanatban én azt a tájékoztatást kaptam, hogy beteget nem ápolnak ebben a járványkórházban. Egyébként az enyhétől a közepes kockázatúig egészen a súlyosabb lefolyású esetek kezelésre is alkalmas ez a kórház. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly teljesítmény Magyarország részéről, hogy ilyen rövid alatt sikerült egy ilyen mobil járványkórházat létrehozni. De reméljük, hogy a bevetésére nem lesz szükség, de ha így alakul, akkor képes a betegek fogadására.
Mi lesz a sorsa, ha egyszer ezen túljutunk? Fennmarad vagy nem?
Egyelőre várjuk meg a koronavírus járványnak a végét.
Nincs is számításuk arról, hogy mit érdemes csinálni egy ekkora beruházással?
Hát ugye ez egy mobil kórház, tehát ez egy konténerkórház, nem tudom, hogy használtuk-e már ezt a kifejezést, csak azt, hogy a nézők is pontosan értsék, hogy miről van szó. Tehát 21. századi körülményeket biztosító, 21. századi felszerelésekkel működő, de ez egy mobil konténerkórház. Természetesen a felszerelések azok más egészségügyi intézményekben is használhatóak, de viszonylag kis költséggel a kórház elbontható, de mondom még egyszer, jelen pillanatban egyáltalán nincs napirenden.
Tudják-e már, hogy ha kedvezően alakul a helyzet, akkor milyen típusú lépések jöhetnek?
Hát azt reméljük, egyelőre ezzel kapcsolatban nem tudok önnek döntésről, vagy még döntési alternatívákról sem beszélni. Azt reméljük, hogy a kedvező tendencia az tovább fog folytatódni. Most nézem a napi számokat, ugye az igazán fontos szám, amit most figyelni kell, ez az aktív fertőzöttek száma. Ugye a fertőzöttek száma az folyamatosan emelkedni fog, de az aktív fertőzöttek száma ettől eltérő is lehet, mert ugyanebben a gyógyultakat és a sajnálatos módon az elhunytakat is a statisztika beleszámítja. Így aztán, ha az aktív fertőzöttek száma stagnál vagy csökkenés közeli állapotban van, akkor hiába nő egyébként az összes fertőzöttek száma, akkor azt mutatta az adatsor, hogy jó irányban tartunk. Most az látszik, hogy jelen pillanatban az aktív fertőzöttek száma, most még nem merem önnek mondani, mert pár napon, a pár nap adatai alapján, akkor ezt is mondhatnám, hogy csökken, de maradjunk annyiban egyelőre, hogy stagnál. Ha ezek a trendek tovább folytatódnak, akkor lehet május végén a még érvényben lévő korlátozásokról dönteni. Azt az elvi döntést a kormány meghozta, hogy valójában a politikusok meg a járványügyi szakemberek azok az enyhítésekkel összefüggésben kétfajta stratégiát ajánlottak. Az egyik stratégia azt mondta, hogy egyik napra a másikra minden korlátozó intézkedést el kell törölni. A másik az ezzel ellentétesen foglalt állást, az mondta, hogy szigorú rendben fokozatosan kell enyhíteni, a magyar kormány elkötelezett ezen utóbbi megközelítés mellett, tehát biztos, hogy szigorú rendben fokozatosan fogjuk enyhíteni ezeket az intézkedéseket.
Május eleje van, a tanév véget ér június közepén, mint ahogy szokott lenni békeidőben, vagy nem ér véget?
Hát a tanév az biztos, hogy véget ér június közepén, tehát a tanév meghosszabbítására vonatkozó elképzelés az nincs a kormány asztalán. Ugye azok a kérdések szoktak igazából most a mai, ezekben a napokban megfogalmazódni, hogy az iskolák normál működési rendje esetleg a következő hetekben még a tanév végéig vissza tudott érni. Itt az operatív törzs ajánlása alapján a kormány már egy döntést meghozott. Egyelőre úgy látjuk, hogy annak a feltételei nem állnak föl, hogy az iskolákban a tanítás normál rendje az online oktatás helyett visszálljon. Ennek a járványügyi kockázatai egyelőre magasak, úgyhogy a mostani lazítások fényében erről is május végén születhet döntés, hogy esetleg a június hónapra vonatkozóan a tanév normál menetrendben, tehát nem az online oktatási rendben történő folytatására sor kerülhet-e. Amit az elmúlt hetekben egyébként még végeztünk, az, hogy biztosítottuk annak feltételeit mind az iskolákban, mind az óvodákban, meg a bölcsödékben, mind az infrastruktúrális feltételeit, mind a jogszabályi feltételeit annak, hogy a gyermekek megőrzése biztosítva legyen, elkülönítve, olyan módon megoldva, hogy ez a járvány elleni védekezés céljait is szolgálja, de azt tudom önnek mondani, hogy jelen pillanatban lehetőség van arra, és ezzel minden család élni is tud, hogy az iskolás, óvodás, bölcsödéskorú gyermekek felügyelete az ezekben az intézményekben megfelelő módon biztosított legyen. Ennek feltételei rendelkezésre állnak, és aztán május végén tud a kormány dönteni arról, hogy esetleg a tanév végéig érdemes-e a normál békeidőben megszokott rendre visszaállni, vagy marad ez az online oktatási rend, és akkor csak ősztől áll vissza az élet a normál kerékvágyásba.
De önnek volna valami értelme, hogy május végén, ha az a döntés születik, akkor egy rövid időre menjenek vissza a gyerekek az iskolába?
Hát többek között ez is az a kérdés, amit a kormánynak mérlegelnie kell.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Orbán Balázs, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Inforádió arénájának vendége telefonon, azért telefonon, mert koronavírus járvány idején az Inforádióban is a feltétlenül szükséges szintre csökkentettük a személyes találkozások számát. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik.